Három jelentős kérdésben várható Európai Uniós bírósági döntés a devizahiteles ügycsoportban, mondta a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője. A várható jogi helyzetről kérdeztem Velman Györgyöt.
8 plusz 1, ha a szám ma még pontos, kérdésben fordult a magyar bíróságok különböző fokozataiból álló testületek az Európai Unió bíróságához. Ezek egy típusú kérdések, vagy ezek teljesen külön-külön problémákat eldönteni kívánó kérdések?
Igen, tehát az előbb említett, a Kúria által föltett kérdésen kívül az alsóbb szintű bíróságok, a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla összesen 8 előzetes döntéshozatali kérelmet intézett az Európai Unió bíróságához. Érdekesség, hogy ebből a 8-ból 5-öt ugyanaz a bíró kezdeményezett. A 8-ból 2 ügyben az Európai Unió bírósága nyilvánvaló alaptalanság miatt már visszautasította a kérelmet, mert az tartalmilag nem felelt meg az Unió bíróságának az eljárási szabályzata által támasztott tartalmi követelményeknek. A többi ügy elbírálás alatt van, és legalább 3 jelentős kérdést lehet kiemelni, amelyben várható majd az Európai Unió bíróságának a döntése. A legfontosabb talán az árfolyam kockázat kérdése. Mint ismeretes, ugye a forintosítási törvény az egy bizonyos fordulónaptól, ami egyébként 2015. február 1-e volt, a jövőre nézve megszüntette az árfolyam kockázatot, tehát egy bizonyos árfolyamon megtörtént a forintosítás, ez 256,5 forint per svájci frank árfolyam volt, miközben a hiteleket többnyire 150-170 svájci frankon vették föl. Tehát gyakorlatilag egy kogens törvényi rendelkezés egy MNB árfolyamot tett a szerződés részévé. A Fővárosi Ítélőtábla egyik tanácsa azt kérdezi, hogy tekintettel erre a törvényi rendelkezésre egyáltalán vizsgálható-e még az árfolyam kockázat fogyasztók általi viselésének a kérdése, még az irányelv hatája alá tartozik ez. Tekintettel arra, hogy az irányelv és egyébként a magyar jog szerint is, ha egy szerződési feltételt a jogszabály állapít meg, akkor az már nem minősülhet tisztességtelennek. A Kúriának eddig az volt az álláspontja, hogy a forintosítási törvénytől függetlenül az vizsgálható, hogy a tájékoztatás, ami az árfolyam kockázatra vonatkozott, az tisztességes volt-e, vagy esetleg tisztességtelen. Erre a második jogegységi határozatunk első pontja vonatkozik, és ha a fogyasztó tudja bizonyítani, hogy olyan tájékoztatást kapott, ami alapján számára nem volt világos és érthető, hogy őt terheli az árfolyam kockázat, a szerződés e tekintetben érvénytelen, és tulajdonképpen forint szerződésnek minősül. Azt nem tudni, hogy az Európai Bíróság hogy fog dönteni, de minden esetre az Európai Bizottságnak az álláspontja ebben az ügyben az volt, hogy az árfolyam kockázatot a fogyasztóra hárító olyan szerződési feltétel, amely jogalkotói beavatkozás folytán vált a szerződés részévé, az már nem esik az irányelv hatája alá, vagyis ennek a tisztességtelensége akkor már nem is vizsgálható. Tehát ez pillanatnyilag a legfontosabb kérdés, mert ettől függ az, hogy ha az Unió Bírósága úgy foglal állást, hogy ez a körülmény vizsgálható, akkor továbbra is nyitva van az a kérdés, hogy mi minősül megfelelő tájékoztatásnak, amire szintén rákérdez a Fővárosi Ítélőtábla, hogy ilyenkor elegendő-e az, hogy ezt a bizonyos kockázatfeltáró nyilatkozatot, amelyben benne van az, hogy az árfolyam akár jelentős mértékben is változik, és amelynek az aláírásával a fogyasztó tudomásul vette, hogy az árfolyam kockázat ráhárul, ez elegendő-e, vagy pedig minden ismert adatot közölni kellett volna-e a fogyasztóval. Tehát ez az egyik fontos kérdés. Másik kérdés a bíróságok számára szintén fontos, ez a hivatalbuli vizsgálat kérdése, ugyanis a Fővárosi Ítélőtáblának ugyanez a tanácsa ugyanebben az ügyben azt kérdezi az Európai Unió bíróságától, hogyha megállapítja, hogy az árfolyam kockázat fogyasztóra hárítása tisztességtelen volt, és az érvénytelenség jogkövetkezményeként a szerződést érvényessé vagy hatályossá nyilvánítaná, akkor ennek kapcsán vizsgálnia kell-e az összes többi szerződéses rendelkezést abból a szempontból, hogy az tisztességes vagy nem. Tehát az olyan szerződési rendelkezéseket is, amelyeknek a tisztességtelenségére nem is hivatkozott a felperes.
Nem mindegy, hogy mennyi munkát kell beletenni.
Hát egyáltalán nem mindegy. mindegy, ez nagyon fontos kérdés a bíróságoknak. A kúria álláspontja eddig egyértelműen az volt, hogy a keresettel nem érvényesített szerződési rendelkezések tisztességtelenségét nem kell vizsgálni. Ezekre ugyanis nem is fog kiterjedni az ítéletnek a jogereje, tehát ha a felperes később úgy gondolja, hogy egy másik rendelkezés is tisztességtelen ő szerinte, akkor ez iránt nyugodtan indíthat újabb pert. Így sincs még döntés, de az Európai Bizottság úgy foglalt állást, hogy a Nemzeti Bíróságnak hivatalból kell vizsgálnia valamennyi rendelkezést. A harmadik jelentős kérdéskör pedig az, hogy az úgynevezett második devizahiteles törvény, tehát az elszámolási törvény egyes rendelkezéseinek az uniós joggal való összeegyeztethetetlenségét veti föl a Budai Központi Kerületi Bíróság egy bírája. Nevezetesen, hogy ennek a törvénynek a 37. paragrafusa előírta, hogy a fogyasztónak nem lehet csak szerződés, a kölcsönszerződés érvénytelenségének a megállapítására hivatkozni, hanem marasztalási keresetet kell előterjesztenie, méghozzá oly módon, hogy pontosan meg kell jelölnie az elszámolásra is kiterjedően, összegszerűen, hogy mi a kérelme, és egyébként pedig ez a paragrafus megmondja, hogy jogkövetkezményként csak a szerződés érvényessé vagy határozathozatalig történő hatályossá nyilvánítását lehet kérni, vagyis az eredeti állapot helyreállítását nem. És a magyar bíró ezt diszkriminatívnak tartja, tehát olyan megszorításoknak, korlátozásoknak, amely csak a devizalapú kölcsönt felvett fogyasztót terhelik, miközben nem fogyasztói jogalanyok vagy forintkölcsönt felvett fogyasztókra ez a korlátozás nem vonatkozik. Hát ebben a kérdésben sincs még döntés, de még itt meg kell említeni, hogy ugyanez a kérdés az Alkotmánybíróság előtt is van. Alaptörvénynek a fogyasztói jogok védelmére és az egyenlő bánásmód követelményeire vonatkozó rendelkezéseibe való ütközés címén, és hogy ebben a folyamatban levő ügyben is már nyilatkozott az Európai Bizottság, azt nyilatkozta, hogy az uniós joggal ellentétes olyan eljárási kötelezettségek előírása, amelyek, idézem, gyakorlatilag lehetetlenné vagy rendkívül nehézzé tenni a fogyasztóknak a jogérvényesítést. Ezt azonban az Európai Bizottság szerint is a Nemzeti Bíróságnak kell megítélni, hogy ez fennáll-e vagy nem.
Mi történik a konkrét ügyekben, amíg Európai Bíróságra és Alkotmánybíróságra várunk? Részletkérdésekben mehet tovább, vagy a bírók jellemzően megállítják addig, amíg ezek a kérdések el nem dőlnek?
Azokban a kérdésekben, amelyek az Európai Unió bírósága előtt vannak, bírák eldönthetik, hogy az ügyeket felfüggesztik, vagy nem. E vonatkozásban a Kúria 2005-ben hozott egy kollégiumi véleményt, ami nem kötelező a bíróságokra, és ebben a kollégiumi véleményben is azt rögzítette, hogy ez a bíró mérlegelésére tartozó kérdés, hogy felfüggeszti vagy nem. Azt tartalmazza ez az iránymutatás, hogy a bírónak azt kell mérlegelnie, hogy az előtte levő ügyben azonos tényekre alapítottan azonos jogot érvényesítenek-e, tehát hogy azonos jogkérdés merül-e föl, mint ami az Európai Bíróság elé lett terjesztve, és hogy ő maga úgy ítélje meg, hogy az előtte levő jogvita elbírálásához szükséges lenne az Európai Unió bíróságának a megkeresése, tehát mintegy ő is úgy foglalna magában állást, hogy ő is szívesen fordulna az Unió bírósághoz, de mivel ezt már más bíróság megtette, ez szükségtelen, de ő fölfüggeszti az előtte levő ügyet. Arra nézve nincs adat még az OBH-ban sem, hogy milyen mértékben éltek a bírák a felfüggesztés lehetőségével, de minden esetre a kúria is függesztett föl ügyeket már a folyamatban levő előzetes döntéshozatali ügyekre nézve. Azok a devizahiteles perek, amelyekben más kérdés merül föl, azok pedig természetesen folynak tovább.
Belmond Györgyöt, a Kúria polgári kollégiumának vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A beszélgetés a hírek után folytatódik.